Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társaim a Szilády Áron Gimnázium és Kollégium könyvtárában egy pályázattal kapcsolatban fognak nekünk mesélni, beszámolni. Elsőként a pályázat gazdájával, vezetőjével, szakmai vezetőjével, Morvainé Kovács Ibolyával fogok beszélgetni.
Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. Köszönöm a meghívást. Az utazás a fenntartható jövőért komplex tehetséggondozó pályázatról szeretnék beszélni, ugyanis hamarosan, így másfél tanév után befejezéséhez közeledik. A Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő támogatásából valósult meg összesen 3 millió 150 ezer forint értékben. Gyakorlatilag komplex pályázat és komplex szakmai tevékenység folyt a másfél tanév alatt. Három tehetséggondozó műhelyünk működött együtt, természettudományi, a robotikai és a digitális alkotó tehetség műhely. Közös történet keretében tevékenykedtek a diákok, és valósítottak meg nagyon-nagyon sok különböző digitális és egyéb tevékenységet. A keretjátékot a gyerekek találták ki, tulajdonképpen így született a pályázat. Idegen űrtudósokként indultak el a kozmosz egyik pontjából a naprendszert tanulmányozni, fölfedezték a Földet, bázist alapítottak, leszálltak titokban a Kárpát-medencében, a mi kis hazánkban, és ott tanulmányozták a földi kultúrát, egyrészt a természeti értékeinket, hogyan működnek a természeti folyamatok, hogyan tudjuk megvédeni, hozzáteszem, hogy ők azért indultak el, mert ők már tönkretették a saját bolygójukat, és ötleteket kerestek, hogy hogyan lehetne ezt legközelebb megakadályozni. És nem csak a természeti környezetet tanulmányozták, hanem a művészeteket is. Több évfolyamból vettek rajta részt a gyerekek, minden évfolyamnak különböző feladata volt a projektben. Az ötödikesek tanulmányozták VR szemüvegek 360 fokos videók segítségével a naprendszert és a bolygókat, majd megszemélyesítették az űrtudósokat, robotika készlettel űrlényeket, mozgó, programozható űrlényeket készítettek, hát így az ember és az állat ötvözetei, minden robot sikerült megmozgatnunk, ugye ez egy ötödikesekről van szó, ez nagy szó. A hatodikosok az itt letelepült kutatóknak a járműveit készítették el, minden járműnek meg kellett határozni a célját. Volt turisztikai jellegű kutatóterepjáró, ez szintén hatodikosoktól programozás szinten nagyon nagy dolog. Hetedik évfolyamosok egy okosvárost készítettek, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a három műhelynek nyilvánvaló több vezetője volt. A természettudományi műhelyt Kis Tamás és Elekné Szépál Ildikó vezette, a robotikait jó magam és Németh István tanár úr, illetve a digitális alkotó tehetség műhelyt pedig Kardos Monika és én, és a digitális alkotó műhelyben készítettek a hetedikesek egy okosvárost, majd a tanárnő elmondja, hogy milyen célzattal, én a beprogramozást, tehát az okosságát irányítottam, földrengés jelzőtől, okos világítás, okos fűtésrendszerek, riasztórendszerekig mindennel ellátták a gyerekek, maguk tervezték és nyomtatták 3D nyomtatóval a szükséges eszközöket. 8. évfolyamosok okos épületeket, okos megoldásokat, okos szobákat készítettek. Elsősorban ugye a földi bázisnak a belsejét próbálták modellezni, de többek között egy Mars bázist is sikerült felokosítani különböző szenzorokkal. A 9. évfolyam nagyon sok művészeti tagozatos tanuló volt ezen az évfolyamon, ezért interaktív képeket készítettünk, tehát például Leonardónak a Hermelines hölgyét megprogramozták úgy a diáklányok, hogy ha közelbe ment a tárlatlátogató, akkor a menyétnek a szeme védően felvillant, és elkezdte simogatni a hölgyet, vagy a híres főbevalós lány, az pedig követte a tekintetével a látogatót, és ha a rezgést érzékelt, tehát megpróbálták ellopni, akkor bekapcsolt a riasztórendszer.
Zseniális.
Nagyon élvezték a gyerekek, és én is, illetve emellett állatmodelleket, tehát az állatokat vizsgálták, lemodellezték a mozgásukat, állatrobotokat készítettek. Na, de patánytól kezdve bálna, ahogy úszik, vagy távirányítós kígyó lent a földön, és mindezek végén a műhelyben közös alkotásként a kisebbekkel egy űrpanát készítettünk, ez lemodellezi a naprendszerünket, és mozgó, tehát beprogramoztuk motorokkal, láttuk el, űrhajók mozognak, bolygók forognak, a nap bizonyos ritmus szerint világít. Másik közös alkotás, a nagyobbakkal, az pedig egy lézervágott társasjáték, terepasztal, együtt a kettő, ez szintén a Kárpát-medencét modellezi le, mindenféle műanyag és fa makettel, tereptárgyakkal, és egy ilyen ki mit tud féle társasjátékot készítettünk belőle magának a projektnek az ismeretanyagából.
Hát én megszólalni is alig bírok. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus, kreatív, igazából tulajdonképpen a bolygónknak a mai problémáit jól modellező és arra jól megoldást kereső játék volt tulajdonképpen ez az egész, amely hát minden az egyben, nem mondanám, hogy 2-4, hanem megszámlálhatatlan kompetenciája fejlődött a gyerekeknek. Hány diákot mozgattatok meg? Ugye másfél évről beszéltél, gondolom a COVID miatt is benne volt a csúszás.
Igen, meg igen, elsősorban azért, illetve hát a támogatásban nagyon sok eszközt kellett beszerezni, és azt nem, pont a COVID miatt nem mindig lehetett vásárolni. Alapjaiban véve 30 diák, de igazából mindenki érintett volt, mert a társasjáték vagy az űrpanál a szereplő diákoknak az osztálytársait is bevontuk időnként. A robotok építésébe, vagy volt egy olyan csoportunk, aki megihlette, hogy a egy okos üvegházat készít, és akkor velük okos üvegházakat készítettünk.
Gondolom, élvezték azért a gyerekek ezt.
Természetesen alkotni nagyon szeretnek a gyerekek, igen.
Gondolom a tanárok is, mert hogy a maga tanításban is ezek a módszerek teljesen izgalmasak, kreatívak, újszerűek.
Igen, teljesen, tehát ez most egy világtrend lenne, nagyon sok országban már tananyagon belüli, tehát több országban, például most a szomszédos Romániában minden iskolában meg fog jelenni egy ilyen digitális műhely, ugyanolyan felszereltséggel az állami iskolákban, ugyanolyan felszereltséggel, ami nekünk van most, és a tananyag is hasonló lesz majd, mint ennek a projektnek.
Hát igen, ez ugye a tehetséggondozó szakkörök formájában valósult itt meg, de ez nagyszerű lenne, hogyha valóban az oktatásnak szerves részét képezhetné. Mennyire tartotok a végén a projektnek?
Az alkotó tevékenységekkel végeztünk, még a kirándulásról fog majd Tamás beszélni bővebben, hogy hol tartanak, de gyakorlatilag már befejezés felé tartunk.
Nagyon szépen köszönjük, maga a pályázati munka nem kevés, energiát igényel, aki valaha részt vett benne, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez megvalósult, és hát reméljük, hogy az ott szerzett tudást, szemléletet a diákok tovább fogják vinni magukkal, nem csak a felsőbb évekre, hanem az életük során nagy szükségünk van rá. Köszönöm Ibolyának a beszámolót, és hamarosan folytatjuk a többi szakkörvezetővel. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a meghívást.
Morvainé Kovács Ibolyával beszélgettünk a Szilárd Áron Gimnázium utazása fenntartható jövőért pályázatról, projektről. Maradjanak velünk, hiszen mi két szegmenséről fogunk kollégákkal beszélgetni. Ennek a csodálatos, izgalmas, kreatív és nagyon-nagyon hasznos a fenntarthatóság szempontjából nyilván hasznos programnak a megvalósulásáról. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetés beszámolót, projektbeszámolót. Morvainé Kovács Ibolyával beszélgettünk, aki a pályázat vezetője, szakmai vezetője volt. Nagyon különleges dolgokról mesélt a tanárnő, hogy a fenntarthatóság jegyében 5, 6, 7, 8, 9-es diákok milyen különleges robotokat, digitális városokat, okos városokat hoztak létre. Ugye beszélt arról, hogy 3 szakkör volt tulajdonképpen ebben a tehetséggondozásban. Most Kis Tamással beszélgetünk, akit jól ismernek itt városunkban, hogy a természetvédelem iránt elkötelezett, és ennek a tehetséggondozó szakkörnek egyik vezetője volt Szélpál Ildikóval együtt, méghozzá a természetvédelmi résznek voltál a vezetője. Találtatok a természetben a kirándulások során világító szemű menyétet? Vagy félig ember, félig állatokat? Ugye itt a gyerekek ilyesmiket is terveztek.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mi alapvetően, ahogy itt ez elhangzott, hogy a természetvédelem a környéknek a természeti értékevel foglalkoztunk, nem egész Kárpát-medence szinten, hanem korlátot tudott a Kiskunsági Nemzeti Parkra, hisz ez az egység, amit meg tudunk így helyek közzel ismerni, ugye egy év alatt. Azon belül is nyilván elsősorban Kiskunhalashoz köthető élőhelyeket, természeti értékeket vizsgáltunk meg. Pályázatunknak a jelentős része az utazásra épült, illetve épült volna. Ugye nyilván itt a Covid miatt egy részük elmaradt, kicsit át kellett tervezni. Tavasz folyamán sorra zártak be ugye az osztályok, úgyhogy az miatt volt a kis nehézség, de most ősszel sikerült eljutnunk végre Sándor falvára. Ugye az ottani tájvédelmi körzetben megnézhettük a daruvonulást, a darvadozást.
Darvadozás? Van egy ilyen neve?
Igen, ennek van egy ilyen neve, hogy darvadozás, ezt így hívják. Ugye ennek az a lényege, hogy ugye, ahogy vonulnak a darvak, megállnak a Sándorfalva, hát a Szegedi Fehértavon, és ott töltik ugye az éjszakákat egy jó hónapon keresztül, akár 20-30 ezer daru is, és ezeknek a behúzását, illetve az ő életüket ismertük meg az egyik utazás során. Illetve folyamatban van most, hogy még elmennénk Fülöpházára, a fülöpházi bucka vidéket, az ottani mozgó homokbuckákat megismerni, illetve nyilván ezen mellett voltak ilyen helybeli kisebb jellegű kirándulások is, persze kiegészítendően a rendszeres pénteki tehetségműhelyeket, amit elsősorban nyilván tantermi foglalkozások keretében vagy hoztunk be állatokat, akár...
Ha nem tiltakoztak,
igen. Illetve volt olyan is, hogy nyilván különböző játékos foglalkozások keretében ismerkedtünk a helyi élővilággal.
Milyen korosztály volt részese a természetvédelmi tehetséggondozó műhelynek?
5-től 7-es diákok vettek most ebben részt. Ennek során nem csak a Nemzeti Parkkal, de akár a Nemzeti Parki dolgozókkal is felvettük a kapcsolatot, a helyi természetvédelmi őrt is megismerhettük, illetve most például legutóbb talán is hallottak róla, ugye volt egy rétisas pusztulás itt a térségben. Ennek kapcsán épp az elektromos hálózatok veszélyéről beszélgettünk a diákokkal, illetve nyilván megismertük akár a rétisast is, mint a térség egyik legjelentősebb természeti értékét.
Én nagy favoritom. Mindig mondom a férjemnek, hogy van sasa közelünkben, ő mindig bizonytalan. Hát sajnos most pont ez a baleset bizonyította, hogy volt rétisas, de reméljük, hogy lesz is majd. Említetted, hogy szakkörök formájában, tehát tehetséggondozó műhelyek formájában hétről hétre találkoztatok a gyerekekkel. Milyen állatokkal ismerkedtetek meg hogy zajlott ez tanúra után? Hogy működött? Vegyes csoportok voltak életkorilag?
Igen, egyrészt nem csak állatokkal, nyilván mindenféle természeti értékkel. Próbáltunk mindig a természetben aktuálisan megtapasztalható, felelhető élőlényekkel foglalkozni. Tavasz az elsősorban ugye kétéltűekről szól, úgyhogy ott azokról beszélgettünk. Ősszel gombákról, gombász kis túrát is szerveztünk, illetve bármi, ami éppen aktuális volt. Összesen 20 diákkal foglalkoztunk, ezek többnyire állandóak voltak, de itt a Covid során, illetve az év ugye meg lett hosszabbítva ugye a pályázat, ez miatt történt némi változás, de igyekszünk azért komplexen átlátni az egész folyamatot tényleg ugye a Kiskunságra fókuszálva.
Mit láttál, mennyire élvezték a diákok, illetve ti, mint pedagógusok?
Nagyon szokták élvezni, hál' Istennek Ildikó nagyon izgalmas foglalkozásokat tud tartani, különböző nagyon jó módszerei vannak. Nyilván azokat a foglalkozásokat, amikor kimegyünk, azt nagyon élvezik, sőt, amikor legutóbb volt bagolyköpet elemzés, nyilván hát az...
Ez már a hangzása zseniálisan izgalmas a gyerekek számára, bagolyköpet elemzés.
Igen, amikor megvizsgáljuk, hogy milyen kis emlősök élnek itt a térségben, és ezt hogyan tudjuk a baglyok által mintázni. Nyilván az első sorban szokott lenni, hogy viszonyognak tőle, hogy hozzá nem érnek ehhez a valóban fekália kinézetű, de amúgy köpethez. De aztán, mikor elkezdenek előbukkanni a kis csontocskák, azt mindig is nagyon szokták élvezni, aztán le se lehet őket állítani néha.
Én magam is részt vettem egyébként az általad vezetett bemutatón, hiszen például a Sziládi gimnázium körül egészen komoly populációja van, vagy hát nem tudom, hogy nevezik ezt a kifejezéssel a baglyoknak. Esetleg hallgatóinknak is elárulhatjuk ezt a titkot, aki még nem fedezte fel.
Igen, telelő állománynak hívjuk. Ezek itt a, most már ugye MVM-nek a hivatalos neve. Az udvarában van egy nyírfa, jelenleg azon telelnek, de aztán ahogy lehullik a levél, és még hidegebb lesz, úgy jönnek be több bagoly, és húzódnak itt a környező fákra, elsősorban fenyőfélékre.
Én tudom, mikor nagyon stresszes vagyok, akkor beszoktam ide állni a fa alá, mert ugye azt is elárulhatjuk, hogy mikor indulnak ők repülni, tehát mikor kell nagyon figyelni, mert akkor a teljesen láthatatlan baglyoktól egyszer csak megélénkül, mintha varázsdobozból jönnének, szóval mikor érdemes itt figyelni a környéket?
Nyilvánvalóan egy éjszakai állatról van szó, tehát ahogy lemegy a nap, függően attól, hogy most ugye mennyire felhős, mennyire nem, de olyan mostanában fél öt magasságában, négy fél öt magasságában érdemes ezeken a területeken, itt a Mátyás tér környékén nézelődni, ugyanis ilyenkor ugye fölébrednek, nyújtózkodnak, köpetelnek, ürítenek, ilyenkor lehet ugye az, hogy valóban az autóra is kerül egy-két dolog, de fél öt magasságában tényleg hangtalanul az összes bagoly nagyon látványosan elindul, aztán elindulnak vadászni.
Én megmondom őszintén, ezt kivártam többször is, és kicsit gyanúsan néztek rám a lakók, hogy miért áldogálok ott céltalanul, de talán az őszhajam bebizonyított, hogy nem lopni akarok, és fantasztikus látványa, hogy gyakorlatilag egyszer csak megelevenedik a fa, és elindulnak vadászni. Tamás, hát nagyon kívánok sok sikert, reméljük, hogy lesz majd folytatás. Lesz majd folytatás?
Lesz, persze. Tehát vagy, ha nincsen pozitív forrás, akkor is nyilván akkor tudások kevésbé oldhatóak meg, de a tantermi foglalkozásokat mindenképpen folytatjuk.
Nagyon köszönjük a beszámolót.
Én is köszönöm.
Kis Tamással beszélgettünk, aki Szélpár Ildikó segítségével, tanárnő segítségével a természetvédelmi részét vezették, szervezték az utazása fenntartható jövőbe tehetséggondozó pályázatnak, projektnek. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy füleltek, és tudják, hogy hol indulnak a baglyok itt a MVM környékén, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kardos Mónika tanárnővel, a Szilárd Járon gimnáziumból és kollégiumból, aki hát az alkotó részét, az okos várost segített a gyerekeknek megtervezni, létrehozni. Erről fog mesélni hamarosan zene után, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszámolót a Szilárd Járon Református Gimnázium és Kollégium projektjéről, tehetséggondozó programjáról, melynek címe Utazás a fenntarthatóságért. Beszélgettünk Morvainé Kovács Ibolyával, ugye a projekt szakmai vezetőjével, és Tamással az egyik szegmens, az egyik tehetséggondozó műhely vezetőjével, ugye a természetvédő műhelyel. Most ül előttem Kardos Mónika tanárnő, technika szakos kolléganő, aki a kreatív részével az okos város megvalósításának volt a vezetője, szervezője. Köszöntelek nagy szeretettel.
Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit, szervusz Ági.
Hát Ibolya elővezette már, hogy mozgó szemű hermelin, emberek, állatok ötvözete, űrlények, a föld megmentésért, illetve új élettér keresés. Szóval hogyan illeszkedett be ebbe a folyamatba az okos város, aminek tulajdonképpen te voltál a gazdája? Hányadikosokkal foglalkoztatok, és mi volt a cél?
Hát a cél az volt, hogy valamilyen szinten bevezessük őket ebbe a digitális technológiába, azokat is, akik esetleg kevésbé érdeklődnek ez iránt. Igazándiból onnan kezdtük az okos várost, hogy egyáltalán a gyerekeknek milyen igényeik lehetnek, mi az ő településükön, mik vannak, milyen igények lehetnek, mi lehetne még, mi lenne jó, mi tetszene nekik, tehát hogy valahonnan a kézzel foghatótól indultunk, és akkor utána tudtak választani különböző területeket, ami őket érdekelte, akár az élelmiszertermeléstől kezdve, akár az energiatermelés, akár kultúra, és akkor az volt a feladatuk, hogy gondolják át, hogy szerintük ez milyen lenne mondjuk 50-100 év múlva, milyen mondjuk sport területén, milyen létesítményekre lenne szükség, hogyan lehetne ezt jól megcsinálni, az ő olvasatukban ez hogy lenne majd akkor valamikor. És ebben gondolkodtak ők, innen indultunk.
Hát azt gondolom, hogy ez engem elgondolkodtatott már is, biztos vagyok benne, hogy a hallgatókat is, hogy vajon 50 év múlva milyen sportlétesítmények lesznek egyáltalán. Na, mit gondoltak ki a gyermekek?
Ó, hát ez teljesen kidolgozott. A robotkölcsönzők, tehát robotsport, robotkölcsönző, minden volt a stadionokban, tehát hogy nagyon-nagyon, tehát ezt nagyon-nagyon kreatívan, de mondjuk az energiatermelést, hogy mennyire legyen zöld ez az egész. Az igazán érdekes, azon kívül, hogy ezt így átgondolták, az volt, hogy ezeket a település részeket, ugye ezeket kis csapatok csinálták, ezeket a területeket, ezek hatszögletű formák, hogy minél több csatlakozási pont legyen, és hogy hogyan csináljunk térképet, hogy mi mellé kerüljön, micsoda, hogy most az energiaterme, a biztonság, hogy akkor az mit jelent. Érdekes, hogy volt, aki olyan felfogásban, hogy akkor ágyú és hadsereg, és nem tudom micsoda. A másik rész meg mondjuk azt, hogy mondjuk mit tudjunk előrejelezni, földrengést, és akkor ezt már így Ibolya segítségével érzékelőkkel meg is lehetett valósítani. Tehát, hogy miután ezt így kitaláltuk azt, hogy mi mellé kerüljön, hogy egy város szerkezet hogy lehet ideális, és ebben meg kellett egyezni, tehát hogy ez a még egy nagyon nehéz feladat volt, de nagyon, nagyon ügyesek voltak egyébként. Ezek után pedig meg kellett tervezniük ezeket az épületeket, egy 3D tervező programban dolgoztak, és ezeket az épületeket 3D nyomtatóval nyomtattuk ki, és utána készültek el ezek a tulajdonképpeni térkép részletek. Rengeteg zöld területtel, ugye minél több embert kell elhelyeznünk, akkor minél magasabb épület. Tehát, hogy egy csomó mindent át kellett gondolniuk, hogy ehhez a digitális technikához hogy nyúljanak hozzá, bátran nyúljanak hozzá, hogy ez ne legyen idegen számukra, ez volt a következő feladat, és hogy ezeket így megvalósították, és összeraktuk, és hogy működött, hogy mindenütt volt közvilágítás, ezt ők összetudták kötni a vezetékeket, hogy volt érzékelő, hogyha a besötétedett, tehát ha letakartuk az érzékelőt, akkor világította a közvilágítás a paneleken, és hogy ez így összejött, még azok, akik kevésbé érdeklődtek talán, amikor ez az egész így létrejött és megvalósult, akkor azért láttam, hogy úgy mindenkiben volt ilyen kis elégedettségérzés, hogy ezt meg tudtuk ugrani.
Maximálisan megértem. Tehát ez egy olyan több lépcsős folyamat. Már az nagyon hasznos lehet, hogyha végig gondolják a gyerekek, hogy hogyan épülhet fel egy város, mi mindenre kell gondolni. És hát ez szenzációs lehetett, amikor felgyulladt a város fényei. Hogy zajlottak ezek a foglalkozások, illetve a korosztály, akivel dolgoztál? A
7. évfolyamon dolgoztunk. Nehezítette egy picit a dolgot, hogy 3 csoport volt, és a 3 csoport között osztódtak meg ezek a területek, de úgy, hogy voltak duplázódások is. Tehát volt a sportra, akkora volt az érdeklődés, hogy ott engedtük, hogy akkor ott dupla elem legyen, vagy mondjuk a lakhatás, az teljesen természetes, hogy ugye, hogyha avval számolunk, hogy ugye már 8 milliárdan vagyunk, akkor meg kell oldani minél jobban, minél elegánsabban és élhetőbben a lakhatást. Tehát voltak olyan panelek, amiből több volt, de hogy ezt a 3 csoportnak a munkáját hogyan hangoljuk össze a végén, hogy ebből egy kerek egész legyen, holott ők nem egy időben, nem azonos időben jártak hozzánk, az volt egy kis logisztika, de egyébként teljesen jól működött. Tehát 7. korosztály.
A végén, ha jól értem, akkor egy ilyen városmakett jött létre.
Így van. Egy működő, okos városunk lett miniben.
Zseniális. Ezt lehet látni valahol egyébként?
Hát most lehetett, mert hogy kiraktuk, most a digitális műhelyben ott van, direkt azért hagytuk meg, hogy a következő csoportok láthassák, hogy mi az, ami megvalósítható. Tehát, hogy nem irreális az, amikor én azt mondom, hogy te leülsz, és ezt meg tudod csinálni, mert tényleg meg tudják.
A diákok gondolom nagyon élvezték, de te, mint pedagógus, egy ilyen fajta kreatív feladatot mennyire élveztél, vagy mennyire volt nehéz?
Én megmondom őszintén, hogy azért hozzám az ilyen kézzel készült dolgok jóval közelebb állnak, mint a digitális technológia. De az, amikor ezt az egészet már felöltöztettük, és hogy ott legyen víz, hogy akkor ide, akkor mégiscsak kellene egy hidat tervezni, és akkor hogy akkor fák, és akkor miért vannak az épületen fák? Hát azért, mert hogy nem fér máshova, meg aki a 30. emeleten lakik, annak is legyen zöld. Tehát, hogy az a rész már sokkal inkább. Ami nehézség volt szerintem, hogy a gyerekeknek a figyelme, meg a milyenki szerintem egyébként ilyen hosszú távon, egy ilyen hosszabb projektnél azért ellankad így, tehát hogy azért voltak ilyen mélypontok, és akkor azért mondtam azt az előbb, hogy amikor aztán végül tényleg összeállt és működött, és akkor azért látszott, hogy úgy ez mindenkinek tetszett.
Sok munka elnyerte méltó gyümölcsét. Nagyon köszönjük a beszámolót. Kívánjuk, hogy ezek a gyerekek vigyék tovább ezt a szemléletet, illetve hát ha nem is éppen ebben a pályázati tehetséggondozás keretében, de ezeket a feladatokat akár az óráitokon vigyétek tovább. Nagyon köszönjük a beszámolót és a sok-sok munkát.
Köszönöm szépen én is.
Kardos Mónika pedagógussal beszélgettünk. Pályázatban, a tehetséggondozó pályázatban a kreatív részt, az okosváros részt vitte, felelőse volt. Az ő beszámolóját hallhattuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.